Vonalban pedig Szalai Máté, a Kafoszkári Egyetem kutatója Izraelből. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi most a helyzet? Mennyire érződik az, hogy nagy a feszültség a helyiek körében? Úgy értem, hogy idézőjelben persze, de várják a helyiek az irániak, illetve a libanoni Hezbollah támadását, vagy mindenki ugyanúgy teszi a mindennapjait, mint ideig, hiszen hát gyakorlatilag azért hónapok óta háborúban áll Izrael, tehát hogy nem feltétlenül teljesen más mostanap, mint az elmúlt időszakban.
Azt gondolom, hogy mindkettő igaz, amit mondott. Egyrészt az emberek folytatják a nyári életüket, hozzá kell tenni, hogy nagyon meleg van itt is, mint a világ legtöbb helyén, és ez emiatt nagyon lelassult az élet, de mondjuk a kávézók, éttermek, a tengerpart az teli van emberekkel ugyanúgy, mint máskor. Másrészt viszont valóban van egy feszültség, ami az elmúlt napokban csak fokozódott. Mindenki, vagy nagyon sokan várják a támadást abban az értelemben, hogy feszülten fölkészülnek rá. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy mondjuk pánik lenne a boltokban, vagy nagy felvásárlások. Korábban is már az izraeli vezetés jelezte, hogy azt tárcsolja minden Izraelben tartózkodónak, hogy 3 napra elegendő élelmiszerhez, vízhez tudjanak hozzájutni. Ezeket utasításokat követik az izraeliek, és úgy látom, vagy azt lehet látni, hogy nem változott ez az előírás az elmúlt napokban.
Ha elindítja Irán, illetve a libanoni Hezbollah a támadását, amely vélhetőleg rakétákkal és drónokkal lesz, ön szerint, vagy a jelenleg elérhető információk szerint összeállhat egy ugyanolyan légvédelmi koalíció, amely próbálja védeni az izraeli légteret?
Azokból a hírekből, amelyek a diplomáciai aktivitásról szólnak, azokból arra következtetünk, hogy valamilyen mértékben ez megtörténhet. Nagyon nagy kérdés az, hogy hogyan fog Irán támadni, hogyha támadni fog. Például, hogyha rakétákat lő ki iráni területről Izrael felé, akkor annak át kell mennie bizonyos országnak a légterén, és ebben az esetben ezek az országok, például ugye Jordánia, aki a nagyon nagy figyelem fordult az elmúlt időszakban is, hiszen Jordánia rengeteg rakétát lelőtt és hozzájárult Izrael védelméhez. Ezek az országok ugyanakkor mondhatják azt, hogy nem Izraelt védik, hanem a saját légterüket, hiszen nyilván az ő szuverenitásuknak is a megsértése, hogyha Irán rakétákat lövöldöz felettük, tehát ebből a szempontból politikailag ez kevésbé kényes. Más lehet a helyzet, hogyha nem Iránból lövik ki a rakétákat, és nem Irán támad közvetlenül, hanem mondjuk Szíriából, Libanonból, tehát környező országokból indul el csak a támadás. Ekkor ezeknek az országnak a szerepe csökken. Ugyanakkor hozzá lehet tenni, hogy vannak olyan országok, ahol aktív amerikai bázisok vannak, ilyen Irak például, de egyébként Szíriában is vannak, és vannak ugye olyan öbölmenti országok, ahol hatalmas bázisok vannak, például a Katarban. Ezek az országok, még hogyha aktívan nem is járulnak hozzá a védekezéshez, passzívan muszáj hozzájárulniuk, hiszen ez az ő területüket is használja az amerikai hadsereg.
Emlegetett az izraeli védelmi tárca úgynevezett megelőző csapásokat is. Van erre ön szerint lehetőség? Már persze nyilván hadilag a potenciál Izrael részéről megvan, de nem lenne ez vajon rossz üzenet a jelenleg is a Hamásszal dúló háborúban, meg időnként a libanoni területre átmenő csapások mellett is, hogyha ha úgymond megelőző jelleggel lőne akár iráni célpontokat Izrael?
Megelőző jelleggel kapcsolatban szerintem nem lenne nagy politikai problémája Izraelnek. Itt két kérdés merül föl. Az egyik az időzítés, hogyha érezhető és látható az, hogy az így izraeli megelőző csapás az mondjuk pillanatokkal vagy órákkal hamarabb történik, mint a tényleges csapás, amire már látható jelek vannak, akkor azt gondolom, hogy ebből nem lenne baj, viszont hogyha csak ma mondjuk anélkül, hogy látható jeleket venne észre a nemzetközi közösség azzal kapcsolatban, hogy egy támadás azonnal történne, ha most lenne egy ilyen megelőző csapás, akkor az sokkal több kritika érné. A másik kérdés az, hogy milyen jellegű lenne ez a megelőző csapás, mennyire csak katonai célpontokra korlátozódna, mennyire mekkora civil áldozatokat hozna, stb. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos kérdés, már csak azért is, mert az izraeli hadsereg az elmúlt egy évben igazából azt is bizonyította, hogy képes nagyon precíziós támadásokra, ugyanakkor Gázában azt láthatjuk, hogy a civil áldozatok minimalizálása az nem az elsődleges prioritás.
Átérve egy kicsit, mert ugye nem tudjuk még, hogy Irán mit fog tenni, illetve az úgynevezett proxy szervezetei. Milyen most a háború, vagy tehát fogalmazzunk úgy a, hát végül is mondhatjuk háborúnak, szóval hogy a háború támogatottsága az izraeli közvélemény tekintetében. Mindenki azt gondolja, hogy a Hamaszt még jobban fel kell számolni, tehát alagutakat felderíteni, amennyire lehet, és libanoni területen is, amennyire lehet a Hezbollah állásait visszaszorítani, vagy már kezd belefásolni az izraeli lakosság ebbe a több hónapja tartó áldatlan állapotba?
Én azt gondolom, hogy az izraeli közvélemény számára a legfontosabb kérdés az a túszoknak a kérdése, ami a háborúhoz nagyon szorosan kapcsolódik természetesen, de továbbra is rengeteg túsz van Gázában, izraeli túsz, és egyébként más állampolgárságú túsz is, akiket a Hamász már több mint 300 napja tart fogva Gázában. És hát az elmúlt napok eseményei azt bizonyították, hogy az izraeli vezetésnek sem a túszok kiszabadítása a célja, hanem a Hamász legyőzése. Ugye önmagában az a tény, hogy a Hamásznak a politikai vezetőt, Ismail Haniyét kiiktatták, ez is azt mutatja, hogy nem megállapodni akarnak a szervezettel, már csak azért sem, mert Ismail Haniye volt az egyik tárgyaló partnerük, amelyik szóba állt a nemzetközi közvetítőkkel, stb. Tehát, hogyha őt kiiktatják, akkor az a tárgyásokra mindenképpen negatívan hat. Az izraeli közvéleménynek ez fájtán a legjobban. Rengeteg tüntetés van hétről hétre, amik egyre durvábbak. Igazából felfoghatatlan nagyon sok izraeli számára, hogy a kormány hogy hagyhatja azt, hogy ilyen sok izraeli állampolgártábra is Gázában legyen úgy, hogy azért az ország történelme és politikai kultúrája inkább arra mutat, hogyha akár csak egy darab izraeli állampolgárt is foglalítanak, akkor az egész ország megmozdul azért, hogy kiszabadítsák azt az egy embert.
Mennyire lehet azt mondani, hogy kész tényként könyvelt el mindenki, hogy Libanon, legalábbis libanoni terület ellen is lesz valamiféle offenzívabb, mert az elmúlt hetek arról is szóltak, hogy elfogadták az ezzel kapcsolatos haditervet, és hogy ez is csak idő kérdése.
Ezt már igen régóta lehet hallani, hogy ez csak idő kérdése, bár hozzáteszem, hogy azért még a télen inkább arról szóltak az elemzések, hogy egy libanoni háborúra valamikor május környékén kerülhetne sor, aminek az lenne az előfeltétel, hogy a gázai helyzet valamennyire rendeződjön, és akkor ez alatt az idő alatt még adtak az izraeliek lehetőséget arra is, hogy amerikai közvetítéssel sikerüljön valamilyen megnyugtató kompromisszumot kötni a Hezbollah, például egy Hezbollah részre egy kivonulást a határszakaszról. Ez nem történt meg, viszont a háború sem indult el, ezért kialakult az a nagyon törékeny egyensúly, ami most össze is tört gyakorlatilag a Hezbollah-val, és ezért már a legtöbben számítanak rá, hogy valamilyen szárazföldi kiterjedt arcok indulhatnak libanoni területen, és azt gondolom, hogy a jelenlegi eszkalációnak is ez az egyik valószínűsíthető kimenetele, mert hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon nehéz jósolni, és az is lehet látni, hogy a nagyhatalmak is mindent megtesznek azért, elsősorban az Egyesült Államok, de több európai ország is, hogy ezt elkerüljék. Mint ahogy egyébként hozzá lehet tenni, hogy közel-keleti államok is nagyon aktívan próbálják csitítani a helyzetet, itt kiemelhetjük az öböl országokat, kiemelhetjük Jordániát, Egyiptomot, akiknek egyáltalán nem fűződik érdekük ahhoz, hogy nagyobb háborút törjön ki Libanonban.
Közvetítőként fellép Törökország, vagy a török vezetés nagyon-nagyon összerúgta a port Izraellel?
Törökország közvetítőként nem tud fellépni, pont azért, amit ön is említett, október óta a török-izraeli viszony az egy újabb mélypontot ért el, ugyanakkor Törökországnak természetesen lehet szerepe a jelenlegi helyzetben, egyrészt látható, hogy retorikailag nagyon nagy nyomást helyez Izraelre, a háttérben pedig ő maga is folyamatosan egyeztet a különböző felekkel, Izraelt leszámítva. Azt is fontos ráhúzni, hogy Törökországnak vannak kapcsolatai Iránnal is például, illetve a Hamásztal is. Tehát erre a konfliktusnak erre az oldalára mindenképpen rálát, és hát hozzátetjük, hogy Törökországnak sem érdekel az, hogy nagyobb háború robbanjon ki. És itt egyébként érdekegyezés is lehet látni Törökország és az öböl monarchiák között, ami azért is fontos, vagy azért is aláhúzandó, mert ez is egy újdonság, azért a török-szaudi viszony, emlékezhetünk rá például a Khashoggi ügy kapcsán nagyon, nagyon komoly mélységeket ért el.
Visszatérve a várható iráni, illetve Hezbollah csapása, ha mondjuk körülbelül olyan végeredménye zárul ez a nevezük megtorló akciónak, mint ami áprilisban volt, tehát van drón és rakéta csapás, de ezt igazából kivédik az izraeliek a koalíciós erőkkel együttműködve, akkor ez ennyiben marad, vagy azzal, hogy Irán területén végeztek a Hamász vezérrel, és azzal, hogy a Hezbollah vezetőt is egyszerre iktatták ki gyakorlatilag, szóval ne számoljunk ilyen, fogalmazunk így olcsó körre, mint ami áprilisban volt.
Nagyon jó a kérdés, és szerintem sokakat ez tart fönn éjszaka. Igazából már több beszámoló szólt arra, hogy az amerikaiak is jobban félnek az izraeli reakciótól majd az iráni támadásra, mint magától az iráni támadásról, hiszen Iránnak jól felfogott érdeke az, hogy ne eszkalálja tovább a helyzetet, és ugyan bizonyítsa azt, hogy képes csapást mérni Izraelre, illetve megbosszulni azt az izraeli akciót, amit Teherán hajtottak végre. Ennek ellenére Irán, az iráni külpolitikától nagyon messze állna az, hogy ők egy regionális háborúba robbantsanak ki Izraellel. Ugyanakkor sokan amellett érvelnek, hogy az izraeli vezetésnek ezzel szemben érdeke lehet az, hogy eszkalálja a konfliktust, hogyha nem is az izraeli vezetés egészének, de egyes izraeli politikusoknak, de sokannál megetik Benjamin Netanyahu miniszterelnököt, mint aki el akarja húzni a háborút. Én ezzel nem értek egyet teljesen, ugyanakkor azt lehet látni, hogy valóban az izraeli vezetés sokkal inkább képes tolerálni kockázatokat és olyan merészlépéseket is lépni az elrettentés visszaállítás érdekében, amelyek egy nagyobb háborúhoz vezetnek, és hát én is azt gondolom, hogy ebben mondtál az egyik legnagyobb veszély az eszkalációra.
Arról lehet hallani, olvasni különböző nemzetközi portálokon, hogy az oroszok Iskander típusú rakétákat is átadtak az irániaknak. Nem tudom, hogy az Iskanderek mennyivel jobbak, mint ami az irániak rendelkezésére áll, de azt gondolja az ember, hogy talán az orosz rakéta technológia magasabb szinten áll, mint az iráni. Mi számíthat vajon Izrael szempontjából ön szerint még elfogadható veszteségnek, hogyha jön az iráni, illetve a libanoni Hezbollah részéről a csapás, vagy mi az, ami tényleg kivenné a biztosítékot, és nagyon-nagyon komoly ellencsapást indítana el. Mondok egy példát, emlegetik azt például, hogy az Izrael környéki gázmezők esetleges eltalálása az egy olyan dolog lehet, amit egész egyszerűen Izrael nem tud könnyedén venni, hogy ezt a fura szót használjam.
Így van, én kettő dolgot húznék alá, az egyik a civil áldozatoknak a száma, mértéke, illetve a kritikus infrastruktúra, beleértve az energiainfrastruktúrát is, amit ön említett, hogyha ezt a kettőt nagyobb csapás éri, tehát hogyha magas a civil áldozatoknak a száma, vagy hogyha az izraeli kritikus fontosságú infrastruktúra az megsérül, és mondjuk lehetetlenné válik az áramellátás, akár csak napokra, vagy a vízellátás, stb., akkor annak szerintem komoly következménye lehet.
Szalai Mátét, a Kafoszkári Egyetem kutatóját hallották Izraelből. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot önnek. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok.